Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Király István Dániel. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy a kormány átalakításáról alakult ki vita a német kormánykoalíció konzervatív pártjain belül. A Bajor Keresztény Szociális Unió a CSU elnöke szerint vérfrissítésre van szükség a konzervatív tábor vezetőségében. A konfliktusról Rozgonyi Ádám kérdezte Ráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont csoport vezetőjét.
Mennyire komolyak ezek a változtatásra irányuló szándékok, és ki veheti át Merkel szerepét majd?
Azt gondolom, hogy fontosak és jelentősek ezek a szándékok, de nem az aktualitásnak és a holnapnak szólnak, hanem a 2021. szeptemberében várható szövetségi választás utáni időszaknak a belső hatalmi viszonyairól. Most olybá tűnik ugyanis, hogy Angela Merkel ki fogja bekkelni ezt a parlamenti ciklust. Természetesen nem egészen stabil a helyzete, tehát bármikor bármi megtörténhet. Mégis a legkisebb közös többszörösnek az ő személye tűnik. A szociáldemokrata párt élén történt váltás minden várakozás ellenére nem vezetett egyelőre koalíciós szakításhoz. Alternatív koalíció, mondjuk a CDU, a zöldek és a liberális párt között nem látszik létrejönni. Éppen ezért a változatlanság a legvalószínűbb forgatókönyv, és a változatlanságot Angela Merkel személye jelenti 2021. szeptemberéig. Akkor a választásokat követ a korábbi ígéretéhez szíven viszont mást kell indítani. Az idei évben a német belpolitikának a kulcseseménye szerintem éppen ezért 2020. decemberében a CDU várható kongresszusa lesz. Itt lejár a tavaly előtt megválasztott Annegret Kramp-Karrenbauernek, CDU elnökasszonyának a mandátuma, és hogyha újra választják őt, akkor nagy valószínűséggel a kancellár jelöltséget is megkapja, vagy lehet, hogy az újraválasztásának az lesz az ára, hogy ne ő a kancellár jelölt, de az ő személye körüli kompromisszum az a kulcs eseménye, azt hiszem, ennek a várható 21-es választásnak. Az pedig, hogy a Bajor országból, mint mindig, erős üzenetek érkeznek. Egyrészt a Bajor érdekérvényesítésnek az évtizede bevett gyakorlata, mindig erősebbeket mondani, mindig nagyobb követelést megfogalmazni, mint ami végül is teljesül, hogy Bajorországot komolyan vegyék a belső érdekegyeztetésekben. Ugye Bajorországnak saját kormánypártja van, az unió pártokon belüli CSU, Keresztény Szociális Unió, ez is már az önállóságot, az autonómiát és a befolyásolási képességet jelenti. Másrészt van egy olyan forgatókönyv is, a német sajtóban lehet ilyeneket olvasni, miszerint Söder egyszer majd szívesen megörökölné a berlini kancellári hivatalt. Ez még bajor politikusnak sosem sikerült, pedig többen is próbálkoztak már vele, Stoiber is, meg annó Franz Josef Strauss is, tehát ez egy beteljesületlen bajor álom, és a gyenge utódjelöltek, a nem egészen legitim, nem egészen népszerű utódjelöltek táborában Söder jelenleg gyűjti a támogatókat és a népszerűséget. Ha ez sikerül neki, akkor egyszer majd elképzelhetőnek tartják sokan azt a forgatókönyvet, hogy maga is bejelentkezik a kancellári székre. De most talán 2021. szeptemberéből kiindulva nem ezt tűnik a legvalószínűbbnek.
Ráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont csoport vezetőjét hallották. Megduplázna a palesztin területek nagyságát Donald Trump amerikai elnök izraeli-palesztin béketerve. A javaslatról Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő beszélt az Inforádióban.
Lehet olyan béketerv, amely a palesztinok nélkül, de a palesztinok kedvére van?
Én úgy gondolom, hogy nem, és inkább azt mondanám, hogy ez egy békediktátum, amit mi magyarok elég jól ismerünk, és nem béketerv, hiszen olyan emberek dolgozták ki, akik hát egyértelműen elkötelezettek Izrael mellett, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a másik fél nem hallgattatik meg, tehát a palesztinokat egyáltalán nem vonták be, nem is akarnak elmenni, sőt, amikor az amerikai elnök felhívta Abbas, akkor Abbas közölte, hogy nem ér rá, nem kíván vele beszélni, tehát teljes elutasítás van. Aztán a következő lépés az az elfogadást illetően, hogy az Arab Liga csúcsértekezletét Kairóba összehívták szombatra, tehát ott az arab országok is meg fogják ezt a kérdést vitatni. Hát eléggé világos lehet már most azt, hogy ennek a csúcsértekezletnek mi lesz a vége. Ami lényeges ebben az egészben az az, hogy tulajdonképpen tabu kérdésekről egy határozott kijelentést tettek, tehát Jeruzsálem oszthatatlan Izrael fővárosa, és közben bejelentették, hogy Kelet-Jeruzsálem meg a palesztinokké lesz. Na most tudjuk azt, hogy a Oszló béke folyamat során létre akartak hozni már egy palesztin főváros, de ez nem Kelet-Jeruzsálemben van, hanem azon kívül hozzá közel, hát ebből nem lett semmi. Én úgy gondolom, hogy itt ez nem lesz még tárgyalási alap sem, mert ugye ez azt jelenteni, amit most bejelentett az amerikai elnök együtt az izraeli miniszterelnökkel, hogy ezt az egész dolgot folytatni fogják, és majd részletesen meg fognak egyezni. Hát nagy kérdés az, hogy ez egyáltalán fog-e működni, majd meglátjuk arab országoknak az állásfoglalását. Van egy-két ország, aki azt mondja, hogy ez folytatható, és hát ez egy alap ahhoz, de a legtöbb elutasítja.
Milyen hatása lehet ennek a dokumentumnak?
Terrorizmus. Hogyha ezt egy oldalon fogják bevezetni, akkor azt fogják csinálni, hogy meglehetősen sok támadást fognak indítani a különböző radikális szervezetek részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább ront a helyzetet, mint javít. Tehát itt olyan kérdéseket döntöttek el határozottan, amit évtizedek óta folytatnak, és nem tudtak megállapodni. Hát nem csak Jeruzsálem kérdésről van szó, hanem itt az izraeli telepeknek a helyzetéről, a Jordán völgy helyzetéről. Tehát ami Izrael stratégiai érdeke, ezt maximálisan figyelembe vették, a másik oldalt azt elfelejtették. Tehát
viszont,
én látom, hogy ebből problémák lesznek.
Viszont megdupláznák a palesztin területek nagyságát. Ez mennyire
igen,
pozitív?
Semennyire nem pozitív, mert kérdés az, hogy hol van az a terület. Már korábban is volt olyan, hogy a palesztin terület a békéért elv alapján ugye kapnak területet, csak olyan helyen, ahol nincs homokon kívül sok minden, tehát ott azért mindent újra kell építeni, és hát nem ott, ahol ők szeretnének lenni. Meg a következő probléma pedig az, hogy hát tulajdonképpen itt a vallási kérdéseket is rendezni kell. Vonzó egyébként az az 50 milliárd dollár, amit az amerikaiak felajánlottak a palesztinoknak, mert az valóban segíteni a dolgot, csak kérdés az, hogy pénzért lehet-e végét venni. Ez egy nagy kérdés. De én úgy gondolom, hogy ebben nem fognak belemenni.
És hogy látja, a palesztinok nélkül ennek a béketernek bármelyik pontját, részét meg lehet valósítani?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és én lényeges dologra tapintott, tudnélik bejelentette Trump, illetve természetesen az izraeli miniszterelnök is amellé állt, hogy egy oldalon fogják bevezetni. Tehát akkor ugye annektálni fognak területeket, újabb katonai erőket telepítenek, korlátozzák a palesztinoknak a mozgását, na most nem nehéz elképzelni, hogy ennek milyen következménye lesz majd. Tehát lehet, mindent lehet egy oldalon erőpozíciójából lehet különböző dolgokat bevezetni, de ez nem békét jelent, hanem még inkább ellentétet.
Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát hallották. Putyin népszerűségvesztése áll az éves beszédében bejelentett alkotmánymódosítások és szociálpolitikai intézkedések mögött, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Eszbíró Zoltán. Az Oroszország szakértő szerint az elnök lépéskényszerbe került, hiszen nem mindegy, milyen hangulatban látnak neki hatalma meghosszabbításának vagy átadásának. A riporter Exterde Tibor.
Majdnem úgy megfeleződött a bizalmi indexe 2017 őszétől, és ennek három oka van. Az egyik, hogy az ukrajnai válság következtében 2014 és 18 között volt 5 év, amikor a reáljövedelmek csökkentek, több mint 10%-kal, ez a kumulált érték, ez azért nagyon érzékelhető. Az előző 5 évben 22%-kal nőtt, de az ukrajnai válság után lényegében a felét visszavették. A másik a 2018 nyarán a labdarúgó világbajnokság nyitónapján bejelentett nyugdíjkorhatáremelés, a 60-ról 65 évre felemelt férfi nyugdíjkorhatár, miközben a férfiak válható élettartalma 66,5 év. És a harmadik elem, hogy lehet látni, hogy az orosz társadalom egy része nem csak azért, mert azt érzi, hogy rosszabbul él, mint 4-5 évvel ezelőtt, hanem azért is, mert elkezdi aggasztani a szankciós politika Oroszország elszigeteltsége. Tehát magával, azzal a külpolitikai kurzussal is kezd elégedetlenné válni, amivel nagyon elégedett volt mondjuk a Krim megszerzésekor. Na most ez a három körülmény az, amelyik arra kényszerítette Putyint, hogy ezt a drámai csökkenését a népszerűségének és az egész rezsimnek valahogy meg kéne állítani. Azért is meg kéne állítani, mert közeledik 2024. Ugye 2024 tavaszán lejár a második egymást követői már 6 éves elnöki ciklusa Putyinnak, és a ma hatályban lévő alkotmány szerint harmadik egymást követően jelentkező elnökségre nincs lehetősége. Tehát a rezsim azzal a problémával találta szembe magát, hogy mi fog történni Putyinnal és egyáltalán a rendszerrel 24 tavaszát követően. Arra tesznek-e kísérletet, hogy valahogy prolongálják Putyint a főhatalom birtokosaként, nem feltétlenül elnöki szerepben, hanem kitalálva valami mást, vagy pedig arra készülnek fel, hogy lesz valami utód, de bármelyik is történik, ez egy nagyon kényes művelet. És nyilván a rendszer érdekelt abban, hogy ne népszerűtlenségének mélypontján, hanem elfogadottként egyébként támogatottként a társadalom jelentős többségének támogatása mellett kelljen ezt a kényes műveletet levezényelni. Tehát én azt érzékelem, hogy azért kellett már most egy ilyen aktivitást mutatni, mert reagálni kellett.
Ha a szociálpolitika, a kül, meg a hadügy volt a három olyan terület, ahol az elégedetlenség mérhetően megjelent. Igen. Külügyben, meg a hadügyben Oroszország aktivitást mutatott. Vannak Szíriában, elfoglalták a Krímet.
Igen, ez mind csinálni? Siker, ez mind siker, csak hogy az a helyzet, amit az orosz publicisztika úgy ír le, hogy a hűtőszekrény és a televízió vitája, és ebben a vitában egyre inkább a hűtőszekrény jön ki győztesen. Tehát az emberek euforikus boldogsággal fogadták jelentős részük a Krím visszaszerzését, nyilván azt, hogy hát megint számol velünk a világ, tehát ez 2014-15, de még 16-ban is ez a hatás mindenképpen létezett, de utána elkezdtek szembesülni azzal, hogy ennek ára van. Az életminőség ütemesen, kitartóan egyre rosszabb és rosszabbá válik, és ez nyilvánvalóan egyfajta kiózanodást eredményezett.
Ez Bíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőt hallották. A NASA és az Európai űrügynökség indítja útjára február 7-én a Solar Orbiter napszondát, amely először az emberiség történetében a napsark vidékeit fogja kutatni. Molnár László csillagászt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársát Fehér Anna Magda kérdezte.
Két újdonságot tartalmaz ez az űrszonda a Földre végzett megfigyelésekhez képest. Az egyik, hogy sokkal közelebb fog menni a naphoz, illetve egy verde pályán fog keringeni a nap körül. Ennek köszönhetően rá fog látni a napnak pólusaira is. Körülbelül 25 fokos szögben fogják megdönteni a pályáját, a Föld és a többi bolygó az mind nagyjából egy síkban kering, és ebből fogják kibillenteni, és ezt úgy fogják megtenni, hogy a Föld és a Vénusz gravitációját fogják kihasználni, ezzel fogják lerövidíteni a pályáját, hogy közelebb kerülhessen a naphoz, majd pedig ahogy a Vénusz mellett többször is elhalad, az fogja folyton egy kicsit megdönteni minden keringésnél a pályáját, és így fogják felemelni pályadőlésszögét 25 fokig. Ha tovább tud keringeni, akkor akár még tovább is, és így fog megfelelő rálátást kapni a nap sarkvidékére. A végső eredményekre majd csak 10 év múlva fogunk számítani, vagy még később ettől az űrszondától. A nap határozza meg a teljes környezetét a naprendszernek, hogy milyen mágneses tér van a bolygók között, milyen plazma áramlik a bolygókra, ugye ez befolyásolja az űridőjárást, ez befolyásolni tudja az áramellátásunkat, a műholdjainkat, tehát a teljes világgazdaságra befolyásra lehet az, hogyha a nap egy-egy intenzívebb kitörést vagy mágneses vihart kelt. Ez az űrszonda, ez újabb információkat fog arra biztosítani nekünk, hogy ez a mágneses tér, ami a teljes űridőjárás meghatározza, ez hogyan változik a nap felszínén.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalina, műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!